Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel
és Gulyás Istvánnal.
Kezdünk! A hétvégén új olasz kormány lehet. Orbán Viktor szerint Itáliát meg kell menteni.
Megérkezett az utolsó hurgadai sérült, és az áldozatok földi maradványai is itthon vannak.
Hárman haltak meg egy román kisbusz és egy kamion karamboljában, a rendőrség szigorít.
Mártonnapi libatorok, kulináris élvezetekkel ünnepeljük a pannóniai szentet.
Olaszországban és Görögországban is új kormányfőtől várják a pénzügyi válság megoldását.
Mindkét jelölt gazdasági szakember és szakértői kormányt kíván alakítani. A piacok némi megnyugvással fogadták a híreket.
Orbán Viktor miniszterelnök is az olasz gazdaság rendbetételét nevezte a legfontosabb kérdésnek ma Londonban, miután a brit kormányfővel tárgyalt.
Kitörő örömmel és tapssal fogadták az olasz felsőházban Mario Montit. Minden jel arra mutat ugyanis, hogy az elismert közgazdász lesz Olaszország új miniszterelnöke, akinek vezetésével szakértői kormány alakulhat. A piacokat ez némileg megnyugtatta, mint ahogy az is, hogy az olasz szenátus elfogadta a következő két évre szóló költségvetési csomagot. Ha ezt a képviselőház is elfogadja szombaton, akkor Silvio Berlusconi lemond, az államfő pedig már vasárnap megkezdi az egyeztetést az új kormány összetételéről. A magyar kormányfő, aki ma Londonban David Cameron brit miniszterelnökkel tárgyalt, a megbeszélés után azt mondta, az olasz gazdaság rendbetétele mindenkinek elsőrendű érdeke.
Most mindenki abban bízik, hogy az olasz miniszterelnöknek sikerül egy olyan tervet az olasz parlament elé terjeszteni, amely megnyugtató és garanciákat ad az olasz gazdaság jövőjét illetően az Európai Unió többi tagállama számára.
Orbán Viktor szerint Görögország problémáit, ha nehezen is, de már kezelhetőnek tartják az európai vezetők, köztük a magyar kormány is. Görögországban ma ugyanis letette az esküt az új kormány Lukasz Papademos vezetésével. Az új miniszterelnök pedig az olasz jelölthöz hasonlóan szintén gazdasági szakember, aki volt már a görög jegybank vezetője és az Európai Központi Bank alelnöke is.
Nem változtatott Magyarország besorolásán a Fitch hitelminősítő, de stabilról negatívra módosította Magyarország államadósi besorolásának kilátását. A hitelminősítő a külső növekedési és finanszírozási környezet meredek romlásával indokolta a döntést. A görög és olasz válság hatására romlottak a magyar államadóság törlesztésének körülményei. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint a magyar kormány nem ért egyet a Fitch Ratings Magyarországról készített helyzetelemzésével. A tárca szerint ugyanis tartható a 2012-es 3% alatti költségvetési hiánycél, egyúttal csökken az államadósság, és ezt ismerte a legfrissebb prognózisában az Európai Bizottság is.
Egy másik hitelminősítő, a Standard & Poor's tévedésből leminősítette Franciaország adós kockázati besorolását, amely világszerte megrázta a tőkepiacokat. A nemzetközi hitelminősítő a tévedést technikai hibával magyarázta és javította. Az Európai Bizottság belső piaci történetesen francia biztosának szóvivője rendkívül súlyosnak minősítette az esetet.
A nemzetközi hitelminősítő elismerte, hogy honlapján egyes előfizetők számára olyan értesítés jelent meg, amely szerint megváltozott Franciaország adósosztályzata. A Standard & Poor's a tévedést technikai hibával magyarázta, és hangsúlyozta, nem változtatott Franciaország adós besorolásán. A francia pénzügyi felügyelet minden esetre vizsgálatot indított az ügyben. Az Európai Bizottság belső piaci biztosa, aki José Manuel Barroso bizottsági elnök után a második legnagyobb hatalmú politikus az Unióban, szóvivőjén keresztül rendkívül súlyosnak minősítette az esetet. Ez különösen fontos azért, mert nem egy hétköznapi piaci szereplőről beszélünk, hanem az egyik legnagyobb hitelminősítőről, amelynek éppen a jelentősége miatt óriási felelőssége van, mondta. Az Európai Bizottság várhatóan a jövő héten teszi közzé azt a javaslatot, amely szigorúbban szabályozná a hitelminősítők tevékenységét. A tervek között szerepel az is, hogy létrehoznak egy európai hitelminősítő intézetet, mert jelenleg mindegyik amerikai.
Az Orbán kormány teljes tevékenységét egyesre értékelte Török Zsolt, az MSZP szóvivője. A szocialista képviselők szerint a Fidesz kormánynak megbukott a gazdaságpolitikája, kirekesztő a közoktatási, felsőoktatási koncepciója, folyamatosan megsérti a demokratikus szabályokat, igazságtalan az adórendszere és soha nem volt családbarát, csak azt állította.
Az, aki egy gyermeket nevel ma, 127 ezer forint nettó jövedelmet keres, az mínusz 6124 forinttal keres kevesebbet. Ez két ember esetében több mint 12 ezer forint, és itt ugye itt már van egy gyermek.
Készenléti hitel megállapodást szorgalmaz az IMF-fel a Demokratikus Koalíció. Molnár Csaba, az MSZP-ből kivált párt alelnöke szerint a forint gyengülése, az ország leminősítésének a veszélye, és az, hogy a magyar állampapírokat alig veszik, egyaránt azt mutatják, hogy jelentősen megnőtt az államcsőd kockázata. Az ellenzéki politikus szerint azért kellene megállapodni a valuta alappal, hogy Görögország és Olaszország után ne Magyarország legyen a következő válságország.
Nem lesz ingatlanadó, jelentette ki a Fidesz szóvivője. Selmeci Gabriella elmondta, hogy sem a Fidesz, sem a kormány nem támogatja az új adóbevezetését. A politikus szerint ez azt jelenti, hogy az ingatlanadó területén semmilyen változás nem lesz. Selmeci Gabriella elmondta azt is, hogy nem szűnik meg az özvegyi nyugdíj, sőt, január 1-től valamennyi nyugdíj, tehát az özvegyi, az öregségi és a korhatár előtti nyugdíjak is 4,2%-kal emelkednek. Emellett novemberben egy összegű 6%-os kiegészítést is kapnak a nyugdíjasok.
50 ezer forintos pénzbüntetést kaphat 12 fideszes képviselő, mert nem mentek be a parlamentbe, amikor a munkatörvénykönyvéről vitáztak. A képviselők nem kaptak engedélyt arra, hogy távol maradjanak. A frakcióvezető még vizsgálja, hogy van-e köztük olyan, aki igazolni is tudja más hivatalos elfoglaltságát, ezért a büntetésekről hétfőn döntenek. A beszedett pénzt az Ökumenikus Szeretetszolgálatnak ajánlják fel.
A hadi sírok gondozása minden nemzet alapvető feladata, ezt mondta Hende Csaba a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság budapesti konferenciáján. A honvédelmi tárca egyébként egy olyan új rendszeren dolgozik, amely segíti a Magyarországon található magyar katonasírok gondozását, és adatokkal is szolgál azoknak, akik hozzátartozóik nyughelyét kutatják. Még ebben a hónapban elindulhat a www.hadisír.hu honlap, amely háborúkban elhunyt hozzátartozók felkutatásához szolgál adatokkal.
Mentességet kapott az új metrókocsikat gyártó Alstom, mégsem kell teljes mértékben megfelelnie a kocsik fékrendszerének a magyar előírásoknak. Az Alstom tehát tudta bizonyítani, hogy bár a fékrendszer nem a magyar előírások szerint készült, de elég biztonságos. Ezzel most elhárult a legnagyobb akadálya annak, hogy a kocsik forgalomba állhassanak a 3-as és az épülő 4-es metrón. Korábban a főváros azért bontott szerződést az Alstommal, mert ezt az engedélyt nem tudták megszerezni.
A MOL szerint sem Horvátországban, sem Magyarországon nem folyik eljárás Hernádi Zsolt a cég vezérigazgatója ellen. Ivo Sanader volt horvát kormányfőt azzal gyanúsítják, hogy kenőpénzt fogadott el a horvát állami olajtársaság eladásakor. A politikus tegnapi tárgyalása után a horvát ügyész Hernádi Zsoltot is gyanúsítottnak nevezte. A magyar ügyészség azonban már az ősszel elutasította a MOL vezetőjének kihallgatását.
Korrupciós vádak miatt érkezett a volt horvát kormányfő a zágrábi bíróságra. Ivo Sanader többek között azzal vádolják, hogy 10 millió eurót fogadott el a MOL vezérigazgatójától azért, hogy a magyar olajcég átvehesse az irányítást a horvát INA-ban. A bíróság már vizsgálja azt a videófelvételt, amely Ivo Sanader és Hernádi Zsolt találkozóján készült két éve egy zágrábi étteremben. A Jutarnyi Liszt horvát lap a címlapon számolt be arról, hogy a képsorokon állítólag látszik, amint a két férfi kiveszi az akkumulátort a mobiljából, majd cetlit cserélnek egymás közt. Sanader ügyvédjei szerint a 90 perces felvételt nem lehet felhasználni bizonyítékként. Sanader és Hernádi társalgását illegálisan rögzítették, ők nem járultak hozzá. Ez több jogszabálynak, sőt a horvát alkotmánynak is ellentmond, mondta egyikük. A videón állítólag egy harmadik személy is szerepel. Sanader egykori barátja, jelenleg a vád koronatanúja, Robert Jézsik horvát nagyvállalkozó, aki ellen ugyancsak súlyos korrupciós ügyekben folynak eljárások. Sanader tagadta az ellene felhozott vádakat. Minden koholmány egy olyan valaki vallomását veszik alapul, akinek problémái vannak az államügyészséggel és mások megvádolásával mosná magát tisztára, mondta. A zágrábi ügyész a tárgyaláson gyanúsítottnak nevezte Hernádi Zsoltot. A horvát vádhatóság korábban ugyan már kérte a magyar ügyészségtől a MOL vezető gyanúsítotti kihallgatását, ezt azonban a legfőbb ügyészség visszautasította. A MOL szerint, mivel a horvátok átadták Hernádi ügyét Magyarországnak, így nem is zajlik semmilyen eljárás a vezérigazgató ellen.
Nincs tudomásunk arról, hogy a MOL bármely vezetője ellen büntető eljárás folyna Magyarországon vagy akár Horvátországban. Egyébként pedig reméljük, hogy a választások után megszűnnek ezek a támadások, hisz a realitás az az, hogy egy csőd közeli cégből az irányításunk alatt az INA egy sikeres és nyereséges vállalattá vált.
Horvátországban kevesebb, mint egy hónap van hátra a választásokig. Az INA-ra, mint utolsó állami nagyvállalatra kiemelt figyelmet fordítanak a nacionalista politikai erők, pedig a cég 47%-os tulajdonrészének eladása végig a nyilvánosság előtt zajlott.
Hamarosan magyar kereskedőház nyílik Bakuban, ezt Schmidt Pál jelentette be. Az államfő azt reméli, hogy a két ország kapcsolatainak erősítésére Azerbajdzsán is hasonló lépésre szánja el magát Budapesten. Schmidt Pál megnyitotta a magyar-azeri üzleti fórumot Bakuban. Beszélt arról is, hogy a közép-ázsiai régió jelentősége biztonságpolitikai, gazdasági és energetikai szempontból egyaránt lényegesen megnövekedett a közelmúltban. Szerinte Magyarország számára még számos lehetőség kínálkozik, ha együttműködik a közép-ázsiai országokkal.
10 millió dollár ki nem fizetett vámdíjat próbál behajtani a román adóhivatal a Nokia cégen. A hatóság ezért lefoglalta a finn mobiltelefongyártó Kolozsvárhoz közeli gyárépületeit. Az adóhatóság szerint a törvény lehetővé teszi az ilyen eljárást, ha fennáll a javak elidegenítésének veszélye. A Nokia idén szeptemberben jelentette be, hogy az év végéig bezárja a Nemes-Zsuki gyárát. A leépítésről szóló bejelentés igencsak felkavarta a román gazdasági életet, hiszen a finn mobiltelefongyártó alig 3 éve telepedett meg Romániában.
Előzetes letartóztatásba helyezte a Kolozs megyei táblabíróság Kolozsvár polgármesterét. A korrupció ellenes ügyosztály azzal gyanúsítja Szorin Apostut, hogy felesége ügyvédi irodáján keresztül mintegy 100 000 euró kenőpénzt fogadott el a közbeszerzési pályázatok odaítéléséért.
Egy bizonyítékra támaszkodik a vád, az pedig az egyik gyanúsított nyilatkozata, mondta a polgármester ügyvédje éjfél után, miután döntött a bíróság. A csütörtök délután kezdődő tárgyalásra még mosolyogva ment be Szorin Apostu. A 6 órás ülés végén azonban a bírónő a vádnak adott igazat, és 29 napos vizsgálati fogságba helyezte a polgármestert és Kölin Sztoja üzletembert, akit megvesztegetéssel gyanúsítanak. A vád szerint a polgármester 94 000 eurót kapott több üzletembertől közbeszerzési pályázatok odaítéléséért. Az összegekről felesége ügyvédi irodája állított ki számlát. A pénzt fiktív jogtanácsadásért vették fel. A polgármester ügyvédje szerint védence ártatlan. A védelem a letartóztatási kérvény semmiségét hangsúlyozta, ugyanis az ügyészek nem hozták a védelem tudomására azokat az indokokat, amelyek alapján letartóztatták. Ez pedig kötelező lett volna. Így mindkét gyanúsított 29 napot kapott, de fellebbezünk a legfelsőbb bíróságnál, mondja a védő ügyvéd. Ha a legfelsőbb bíróság elutasítja a fellebbezést, Apostut felfüggeszti polgármesteri tisztségéből. Ügyészségi források szerint augusztus eleje óta lehallgatják a polgármestert és azokat az üzletembereket, akiket azzal gyanúsítanak, hogy kenőpénzt adtak neki. Az ügynek a védőügyvéd szerint 7, igazságügyi források szerint 9 gyanúsítottja van.
Újabb vádat emeltek a börtönbe került ukrán ex-kormányfő ellen. Julia Timosenkót ezúttal az adóhivatal vádolta meg adócsalással, sikkasztással és külföldi jövedelmek eltitkolásával. Timosenkót nem jogerősen, nemrégen hivatali hatalommal való visszaélésért 7 évi börtönbüntetésre ítélték. A volt miniszterelnök tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el, és politikai leszámolásról beszélt. Az ítéletet az Európai Unió is bírálta, mert az ukrán hatóságok sorozatosan megsértették a tisztességes bírósági eljárás alapelveit. Az uniós tiltakozás nyomán a kormány a parlament elé beterjesztett egy törvényjavaslatot, amely alapján kegyelmet kaphatna az időközben súlyos hátfájdalmakra is panaszkodó Timosenko.
Hazaérkezett az egyiptomi buszbaleset utolsó sérültje is. A repülőgép késő éjszaka szállt le a Liszt-Ferenc repülőtéren, fedélzetén a súlyos sérülttel és hozzátartozójával. Tegnap este megérkezett Kecskemétre az áldozatokat hazaszállító katonai gép is. A miniszterelnök köszönetet mondott mindazoknak, akik segítettek a hazaszállításban. Vasárnap az összes egyiptomi kopt keresztény templomban megemlékeznek a buszbalesetben elhunyt vagy megsérült magyarokról.
Tegnap este szállt le Kecskeméten az a katonai szállítógép, amelyik az áldozatokat hozta haza Egyiptomból. Katonák hozták le a gépről a 11 koporsót. Az áldozatok között gyerekek is vannak. A repülőtéren átadták a koporsókat a biztosító cégek képviselőinek, akik már korábban felvették a kapcsolatot az elhunytak családtagjaival. Napok óta égnek a mécsesek a pápai Decsi családháza előtt. Az édesanyja túlélte a balesetet, férjét és kisfiát azonban elveszítette. Az egész város gyászol, a baleset több áldozata is pápai volt. Tegnap az utolsó sérülteket is hazahozták. A legsúlyosabb sérültek közül 2 hajnalban, egy pedig késő éjszaka érkezett meg a Liszt Ferenc repülőtérre. Mindhármójukat azonnal kórházba szállították. A súlyos sérültek közül 2 gyermek. A miniszterelnök ma köszönetet mondott mindazoknak, akik segítettek a sérülteknek és az áldozatok hozzátartozóinak.
Együttérzésen túl most szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik az elmúlt néhány napban erőiket megfeszítve dolgoztak annak érdekében, hogy ez megtörténhessen. Rendőröknek, légierőnek, orvosoknak, pszichológusoknak, szóval mindenkinek, aki segítségére sietett a bajba jutott magyaroknak.
Több adománygyűjtés is kezdődött a sérültek, illetve az áldozatok hozzátartozóinak megsegítésére. A nemzeti segélyvonalon keresztül eddig csak nem 20 millió forint gyűlt össze. A felajánlásokat továbbra is várják az 1752-es telefonszámon. Szintén adománygyűjtő akcióba kezdett a közlekedési sérültek alapítványa. Bankszámlaszámot nyitott a 12 éves Géza megsegítésére Tóth Frank, volt válogatott vízilabdázó. Ő hozta haza Egyiptomból a szüleit elveszítő kisfiút. Harmadik Senuda kopt pápa közben úgy döntött, vasárnap az összes egyiptomi kopt templomban megemlékeznek a balesetben elhunyt vagy megsérült magyarokról. A kopt keresztények évszázadok óta kisebbségben elszigetelten élnek Egyiptomban. Üldöztetés és hátrányos megkülönböztetés is sújtja őket a muszlim többségű országban. Mégis a lakosság több mint egy tizede, nagyjából 8 millió ember vallja magát az egyházhoz tartozónak.
3-an haltak meg hajnalban, amikor egy román mikrobusz összeütközött egy szlovák kamionnal a 4-es főúton. Másfél heten nagyon hasonló körülmények között egy ugyanilyen kis busz ütközött egy ugyanilyen kamionnal Szegednél. A baleset akkor 14 áldozatot követelt. Az egyre gyakoribb balesetek miatt a közlekedési felügyelőség szigorú ellenőrzésbe kezd hétfőn.
Teljesen összetört a kis busz bal oldala a hajnali balesetben. Egy szlovák kamionnal ütközött a román kis busz. A 9 utasból 3-an a helyszínen meghaltak, egy utas pedig életveszélyes sérülésekkel került kórházba.
A mikrobusz sofőrjét ki kellett vágni a gépjárműből, mert ő annyira beszorult, és mind a kettő gépjármű az árokban volt.
A román kisbusz és a kamion egyelőre tisztázatlan körülmények között ütközött össze.
Még egy kicsit!
Egy ugyanilyen kisbusz és egy ugyanilyen kamion ütközött Szegednél az M43-ason másfél hete. A 9 fős kisbuszban akkor 15-en utaztak, 14-en rögtön meghaltak, csak egy ember élte túl. Ő még most is a szegedi klinikán fekszik. A román konzul naponta beszél az orvosokkal és a rokonokkal. Most azt mondja, az akkori baleset túlélője túl van az életveszélyen, de még mindig nem tudtak beszélni vele. A 14 áldozat rokonai pedig ezen a héten szállították haza a holttesteket, mondja a román konzul. Naponta ellenőrzik a kamionosokat az országutakon, de néha az sem elég. Sokan ugyanis többet vezetnek, mint a megengedett 10 óra.
Leolvassa a kártyáról az adatokat a program.
Ez a sofőr most betartotta a pihenőidőt.
Május óta nincsen semmilyen szabálytalansága.
Főleg a külföldi sofőrök vezetnek többet, mint szabadna. Ha elkapják, több 100 000 forintra bírságolják őket.
A vállalkozások nagyon-nagyon nagy része a sofőrökre hárítja ezt át. Tehát a sofőrnek kell megfizetnie azt, hogy túlvezetett, holott én úgy gondolom, illetve nyilvánvaló, hogy nem a sofőrnek az érdekében történt a túlvezetés.
Bár pontos becslés nincs, a kamionos buszos balesetek többségét a román sofőrök okozzák Magyarországon, legtöbbször azért, mert nem tartják be a pihenőidőt.
Pont a gyakori balesetek miatt szigorú ellenőrzést kezd a jövő héten a közlekedési felügyelőség. A külföldi kamionosokat ellenőrzik a Romániával határos megyékben. Azokat a sofőröket, akik nem tartják be a pihenőidőt, kitiltják az országból. A Híradót Hevér Lóránt tudósította.
Most kaptuk a hírt, hogy a 4-es főúton a hajnali Abonyi baleset helyszínétől alig 2 kilométerre újabb súlyos baleset történt. 2 autó ütközött össze, 1 ember meghalt, 1 pedig súlyosan megsebesült.
4 ember gyanúsít a rendőrség a fővárosi Csepkő utcai gyermekotthonban tavaly novemberben történt haláleset miatt. Akkor 3 éves kisfiúra rádölt a könyves polc, mert a nyári felújítás után nem rögzítették rendesen. A rendőrök szerint a gondozónő, a gondnok, a karbantartó és egy volt dolgozó a felelős a tragédiáért.
Kigyulladt egy édességraktár tegnap este Mátészalkán, a tűzben senki nem sérült meg. A helyszínre 4 településről érkeztek tűzoltók, akik csak több órás munkával tudták eloltani a lángokat. A csaknem 500 négyzetméteres épület teljesen kiégett, azt még vizsgálják, hogy a tüzet mi okozta. A híradó kérdésére az ORFK-n azt mondták, egyelőre nincs arra utaló nyom, hogy a raktár kigyulladásának köze lenne a salgótarjáni csokoládégyárban októberben pusztító tűzhöz.
Több jogszabályváltozás is készül azért, hogy gyorsan be lehessen tiltani a folyamatosan megjelenő szintetikus kábítószereket. Legutóbb Budapest 9. kerületében zártak be egy boltot, ahol ajándéktárgynak beállított bódító hatású szert árultak.
Néhány héttel ezelőtt 100 kg mosópornak nevezett gyanús vegyi anyagot foglaltak le a vámosok. Miután bevizsgálták és bebizonyosodott, hogy az anyagképlete nincs rajta a tiltott listán, vissza kellett szolgáltatniuk a tulajdonosnak, aki gond nélkül adta tovább a szert.
Növényvédőszereket nagyobb tételbe küldenek be, elsősorban Kínából fordult elő az elmúlt időszakban.
A be nem tiltott, de később kábítószerré alakított vegyszerek forgalmazóit jelenleg nem lehet büntetni. Ezen változtatna a ferencvárosi polgármester, akinek a kerületében a héten a híradói portjának hatására zártak be egy üzletet, amelyben ajándéktárgy néven forgalmaztak kábítószert.
Megüt, megzuhansz tőle és kivagy.
A hétfői zárószavazás a BTK módosítását tartalmazza, amely a kábítószernek nem minősülő vegyszerek árusítását, forgalmazását fogja szabályozni, illetve tiltani bizonyos esetekben. Ezzel szeretnénk, hogyha segítséget adnánk a polgármestereknek, jegyzőknek, önkormányzatoknak, hogyha ilyen üzletet találnak, mint a mi esetünkben is, akkor legyen módjuk bezárni.
A módosítás célja, hogy a szerek általános képlete kerüljön bele a büntető törvénykönyvbe. Így a tiltott szerek minden későbbi változata is tiltottá válna. Az új drogstratégia jövőre kerül a parlament elé, de addig is egy új tiltólistát hoztak létre, amellyel a már betiltott szerek felsorolását egészítik ki.
9 új szert ajánlottunk listára vételre, és ezt egy kormányhatározatnak kell létrehozni, ezt a céllistát.
A toxikológus szerint a fiatalok droghasználata tömeges. Hiába tiltanak be valamit, azonnal megjelenik helyette valami újdonság.
Ma körülbelül 350 ezeren fognak valamiféle pszichoaktív szert használni. Ebben benne van az is, akinek teljesen mindegy, hogy ma hétvége van, függők, 12-13 ezernél biztos nincsenek többen, és benne vannak a többiek is, akik lehet, hogy életében most fog ma először valamit kipróbálni.
Pénteken 30 kiló marihuánát foglaltak le Röszkénél. Ennek a képlete szerepel a tiltott szerek listáján, ezért a csempész biztosan börtönbüntetésre számíthat.
Több tucat tüntető foglalt el délelőtt a 8. kerületi polgármester irodáját. Az aktivisták a kerület hajléktalanokat érintő rendelkezései ellen tiltakoztak, végül rendőrök vezették őket az épületből. A polgármester szerint tüntetések helyett vitára lenne szükség.
Börtön helyett lakhatást, ne büntessék a szegényeket. Ilyen feliratú táblákkal tiltakoztak a város minden két csoport aktivistái a 8. kerületi polgármesteri hivatalban. A tüntetők azért éppen Kocsis Máté irodáját foglalták el, mert a polgármester korábban népszavazást kezdeményezett, hogy a hajléktalanok ne élhessenek a közterületeken. A tüntetők többszöri felszólítása sem hagyták el az irodát, ezért végül rendőrök vezették ki őket. A polgármester szerint tüntetés helyett szerencsésebb lett volna egy vita. Kocsis Máté szerint az új szabályokkal nem üldözik a fedél nélkülieket, hanem azt akarják elérni, hogy az utcán élők vegyék igénybe a hajléktalan szállókat.
Ennek az egész jogszabályváltoztatásnak az a célja, hogy az a jelenség, hogy télen emberek fagynak halára, az a lehető legritkább esetben forduljon elő.
Az aktivisták szerint igazságtalan, hogy bírsággal fenyegetik azokat, akik a közterületeken élnek.
Nyilván, hogyha lenne pénzem,
akkor ki fizetni mindenkinek a bírságát, mert azt gondolom, hogy egy nagyon fontos társadalmi problémán hívtak fel a figyelmet.
A rendőrség az előállított tüntetőkre várhatóan pénzbírságot szab majd ki.
Előzetes letartóztatásba helyezte a pécsi bíróság azt az ügyvédet, aki magát jelentette fel tavaly decemberben, mert a nála letétbe helyezett pénzekkel nem tudott elszámolni. A milliárdos csalással vádolt férfi eddig szabadlábon védekezhetett, a héten azonban újabb bűncselekményen kapták rajta. A Nemzeti Nyomozóiroda kommandósai szerdán vették őrizetbe jogosulatlan pénzügyi tevékenység miatt.
Az ügyvéd befektetésre szánt letéteket fogadott el, de a pénzeket másra használta fel. Tavaly decemberre már 1 milliárd forinttal nem tudott elszámolni. A kozármislenyi önkormányzat például az ingatlan vásárlásra szánt pénzét helyezte el nála, ez a 100 millió forint is eltűnt. Végül az ügyvéd annyira félt hitelezőitől, hogy saját magát jelentette fel. Eddig szabadlábon védekezhetett, de a héten ismét bűncselekményen érték. A Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai pénzátvétele közben fogták el. Jogosulatlan pénzügyi tevékenység miatt indult ellene újabb eljárás, ezért most letartóztatták.
Az ellene folyamatban lévő büntetőeljárás hatálya alatt újabb büntetőeljárás indult szándékos bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt, valamint fennáll a bűnismétlés veszélye is.
Az ügyvéd és védője fellebbeztek a döntés ellen.
Arra cselekményre alapozva rendelt el a kényszerintézkedést, amit maga az ügyészség sem tartott fenn, és a mi megítélésünk szerint is alkalmatlan annak a bűncselekménynek a megállapítására.
A 44 éves férfi az ügy kirobbanása óta nem praktizálhatott, a pécsi ügyvédi kamara elnöke szerint már nem is fog.
Olyan ügyvéd felvételének nincs helye a karban, akivel szemben a legsúlyosabb bűncselekmény elkövetése miatt folyt büntető eljárás.
E. Leventét a jogosulatlan pénzügyi tevékenység mellett több mint 100 rendbeli csalással gyanúsítják, ezért akár 15 évnyi börtönt is kaphat.
Bűncselekmény hiányában megszüntették a hűtlenkezelés gyanúja miatt a Pécsi Tudományegyetem felnőtt képzési karán indult nyomozást. Az ügyészség még 2010 májusában egy névtelen feljelentés alapján rendelt el a vizsgálatot. A feljelentés szerint az intézményben visszaélések és fiktív számlaadások történtek. A Somogy megyei rendőrfőkapitányság megvizsgálta a kar gazdasági működését 2007 és 2010 között, de nem tartotta megalapozottnak a vádakat. Az egyetemen egy másik vesztegetés ügyben azonban több mint 20 ember ellen továbbra is nyomoznak, mert a gyanú szerint egyetemi alkalmazottak pénzért jogtalan előnyhöz juttattak 3 vállalkozást.
Ma van Szent Márton napja. Európa legnépszerűbb szentjére szülővárosában, Szombathelyen 2 hétig tartó rendezvénysorozattal emlékeznek. A Magyar Posta emlékbélyeget is kibocsátott az ünnepre. Debrecenben libából készült ételkülönlegességekkel várják a látogatókat mától, amihez már az új bort is meg lehet kóstolni.
Vásárfiát készítenek a gyerekek, Márton palástját kötik éppen a kisbábra.
Felérköpenyét levágta egy koldusnak, és odaadta neki.
A didergő koldussal köpenyét megosztó Márton a Római Birodalom katonájából lett keresztény térítővé, majd Tours-ban püspökké választották. Európa legnépszerűbb szentje az ókori Szaváriában született.
Már az ókeresztények között is kialakult és elterjedt, hogy Szent Márton így született. Ez a kápolna az ő születésére utal.
És akkor az az anyja.
A templom melletti látogató központban ma alkalmi posta működött, ahol az ünnepre kiadott új bélyeget bárki megvásárolhatta. Márton napjával kezdődik a téli évnegyed, amikor megkóstolják az új bort és levágják a meghízlalt libákat.
Ilyenkor azért az szinte mindenki libát teszik, hisz aki Márton napján libát nem eszik, az egész évben éhezik.
Tessék parancsolni, hölgyeim, uraim! Itt nálunk kilóbalúd láb!
Csaknem 10 féle libából készített ételkülönlegességet kóstolhat meg az, aki a hétvégén kilátogat Debrecenben a Kossuth térre.
Sokkal puhább, ízletesebb, és nagyon jó ez a hagymással elkészítve.
A Mártonnapi liba lakomát már 3-szorra rendezték meg.
A meghízott libát, vagy esetleg a nem meghízott libát is olyan szinten dolgozzuk fel, amilyen módon általában most már nagyon kevesen, talán falvakban, hogyha találkoznak ezekkel az ételekkel.
A segítőkészségéről, jólelkűségéről is híres Szent Márton emlékét és a hozzá kapcsolódó hagyományokat a Csiki medencében is őrzik. Csíkszent Mártonban úgy tartják, hogy Márton napja időjósló. Ha fehér lovon, azaz hóban érkezik Szent Márton, akkor hideg lesz a tél. Ha barna vagy fekete lovon, akkor szelíd, enyhe idő várható. Csíkszent Mártonban ma szálinkózott a hó.
Nem sokára jön a Poén Péntek a Bagina Csadóval.
10:10 pedig az este várjuk Önöket, köszönjük figyelmüket, viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Szevasz, kisfiú! Nem tudod, merre van a színpad?
Én nem kisfiú vagyok, hanem az Ördög Nóri.
Jelenleg nem televíziózom, ugyanis egyetlen csatorna sem üti meg azt a mércét, amit én magam állítottam.
Kiderült, hogy én itt Magyarországon egy féltestvére. Ő egy híres énekes, Delhusa Jolly.
Most kell sírni? Mindegyik kell sírni.
Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán. Ma este az M1-en.
Szerelmes vagyok a fikuszomba.
Nagyon eredeti.
Tudsz valamit erről a filmről?
Az a hosszú.
Hol lőtted ezt a jetit egyik szakták válogatáson?
Híres, gazdag. Fási Ádám.
Csak téged szeretlek. Hello, öcsi sajt. Ha?
Ilyennek képzel.
Oroszlán Szonya, Rudolf Péter, Bajor Imre és Kern András főszereplésével. Egy szoknya, egy nadrág. Holnap 21:55 az M1-en. Roland, a világmárkák divatháza. Legfrissebb trendek a roland.hu-n.